Nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, bízunk benne, hogy így lesz majd a hallgatók számára is. A körforgásos gazdaság alapjai és megjelenése a pénzügyi szektorban egy izgalmas kérdés, mert hogy önmagában a körforgásos gazdaságról már sokat beszélgettünk más kontextusokban, de hogy ez hogyan jelenik meg a pénzügyi szektor tekintetében, arról még szerintem kevésbé ejtettünk szót. A körforgásos gazdaságot, mint olyat a lineárishoz képest szerintem valamennyire definiáljuk, keretezzük, hogy miért is van erre szükség, és aztán utána térjünk rá majd szerintem arra, hogy konkrétan a pénzügyi szektornak itt ebben milyen szerepe van.
Tehát a körforgásos gazdaságnak már a nevéből is kiderül, hogy itt egy körforgásos, körszerű folyamatot kell elképzelni. Az alapja az a hulladéktermelés minimalizálása. Mindezt úgy lehet mondjuk elérni, hogyha ma termékeit valamilyen módon úgy kezeljük, hogy azzal limitálni fogjuk a további gyártási tevékenységek szükségességét. Ez történhet úgy, hogy megjavítunk egy adott dolgot, és tovább vagy újra fel tudjuk használni.
Ott hogy elutasítjuk.
Igen, tehát ott van a javítás is, valamint az újrahasznosítás, az új célokra való felhasználás, kölcsönadás, vagy mondjuk a megosztás is. Nagyon sok dolgot lehet csinálni ebben a körforgásos gazdaságban, de a legfőbb cél az ugye, hogy ne a jelenlegi modell, gazdasági modell alapján, a lineáris gazdasági modell alapján cselekedjünk, amikor egy lineáris vagy vonalszerű gyártási meg felhasználási életciklust lehet elképzelni, legyártanak egy adott terméket, eladják, értékesítik az élet hasznáig használja azt mondjuk a vásárló, és a végén pedig minimális vagy semmilyen mértékben sem hasznosítjuk újra, vagy használjuk fel a fennmaradt részét ennek a terméknek.
Fontos elmondani szerintem ennél a pontnál, hogy ugye két nagyon fontos dolog van. Egyrészt az, hogy az egyszeri fogyasztásra épülő gazdaság a lineális modell, és hogy ez rendkívül környezetszennyező, emiatt volt szükséges az, hogy Európa átálljon a körforgásos gazdaságra. Ez az egyik része. Éves szinten 2,2 milliárd tonna hulladékot termelt egyébként az Európai Unió. Ez egészen addig nem bukott ki, amíg Kína visszaszállította a hulladékot, ugye azzal az útvonallal, amivel behozta az új termékeket, és azzal gyakorlatilag nem üres járatban ment vissza, hanem elvitte Európából a hulladékot, ez 2018-ban ugye megszűnt, és emiatt alakult ki, vagy kellett egy választ adni az Európai Uniónak erre a dologra egyrészt, másrészt pedig egy rendkívül energiaszegény kontinensről van szó Európa tekintetében, tehát itt is azért át kellett gondolni az elsődleges, tehát a primer erőforrásoknak az előteremtését. Tehát nagyjából itt indult el tulajdonképpen az ebben való gondolkodás, hogy a körforgásos gazdaságra át kellene állni, és különböző szabályozások jöttek ezzel kapcsolatban létre. Nyilván elsősorban a hulladékgazdálkodás volt, ahol először ez egy ilyen gondolkodási térben megjelent.
Igen, tehát a változást gyakran az váltja ki, amikor tényleg kézzelfogható lesz egy igazi probléma. Itt a hulladéktermelésnél is meglátszik, hogy amint már Európában látótávolságon belül volt ez az óriási hulladékmennyiség, amit termelt a kontinens, akkor már jobban észlelték, hogy ez egy óriási probléma, jobban tudták, hogy reagálni kell. Gyakran nem észleljük azt, hogy milyen hatása van a cselekedeteinknek, milyen következményekkel járhatnak ezek, de amikor közelebb hozzuk, vagy súlyosabbá tesszük, kézzelfoghatóbbá tesszük azt, hogy mi is fog történni, vagy csak a töredéke annak, hogy mi fog történni, hogyha megteszünk egy adott tevékenységet, akkor már is megfontoltabbak leszünk, már is mindent újraértékelünk. Például az Európai Unióban ez is egy kiváltó ok volt azért, hogy előtérbe kerüljön a körkörös gazdaság koncepciója.
Például a saját életünkből az elmúlt 3 év elteltéből mondjuk visszagondolunk a COVID időszakra, az pont, hogy egy ilyen krízis időszak volt, ahol mindenki kicsit át kellett, hogy gondolja tömegével. Tehát egy tömegeket megmozgató változás kellett, hogy beálljon az életünkbe egyfelől, másfelől pedig, hogyha tavaly nyári energiaválságra gondolsz, akkor az abszolút meglátszott már néhány hónappal később a fogyasztáson, tehát ott is, mivel egy gazdasági kérdéssé vált az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, így aztán kiderült, hogy az emberek sokkal jobban tudnak ezzel gazdálkodni. Tehát valóban kell egyfajta krízis ahhoz, hogy az emberek reagálni tudjanak. Na ez az, amit nem igazából szeretett volna megvárni az Európai Unió, és amennyire lehet, ezt megpróbálja szabályozni. Egyébként gyorsan összefoglalom tényleg ilyen címszavakban, hogy miért is fontos a körforgásos gazdaságra való átállás. Egyrészt nyilván a környezetvédelme érdekében, esetben, tehát itt megjelenik egy ilyen nagyon nemes cél, mert hogy a biodiverzitás és a biológiai sokféleség megőrzését megőrizhetjük ezzel, vagy legalábbis csökkenthetjük ennek a hátrányos hatásait. Az üvegházhatást okozó gázok éves kibocsátásának csökkentését is elérhetjük ezáltal, illetve azt a fajta nyersanyag függőséget, amit az előbb említettem, hogy eleve egy eléggé nyersanyag szegény kontinensről beszélünk az Európai Unió esetében, rengeteget importálunk, keveset exportálunk nyersanyagokból, így aztán az a fajta primer nyersanyag kitermelés, ami egyébként általában a legnagyobb környezeti terhelést jelenti minden egyes alkalommal, 80%-ban a környezeti, káros környezeti hatásoknak, ugye a 80% a kitermelésnél, az első anyag előállításánál keletkezik, ezt nyilván vissza kell szorítani, tehát ezért is fontos tudatosság a körforgásos gazdaságra való átállás. Még talán annyit a gazdasági részéhez szerintem érdemes hozzátennünk, hogy azzal a fajta átállással, ami most ezáltal megtörténik, munkahelyteremtés és megtakarítás egyaránt létrejöhet. És akkor talán egy kicsit közelítünk a gazdasági szegmens felé, Dani.
Hát igen, az értékteremtésben mindig is ott vannak a gazdasági értékek, bármikor, amikor pénzügyi témákról beszélünk, vagy általános ESG témákról, mindig van azért kapcsolat. A körkörös modellben akkora lehetőség rejlik, hogy az EU szerint az elveik kivitelezése csökkentené a környezetre nehezedő nyomást, biztosítaná a nyersanyagforrásokat, valamint javítaná a teljes uniónak a versenyképességét, és ez 700 ezer új munkahelyet is teremthetne az EU-ban, hogyha sikerül egy megfelelően kigondolt és megfelelően implementált körkörös gazdasági struktúrát, modellt elterjeszteni az Európai Unión belül. Tehát nagyon röviden, körkörös gazdaság az minél jobban fel akarja használni a meglévő erőforrásokat, minél kevesebbet szeretne pazarolni, és a ma hulladékából lényegében a holnap új termékeit szeretné megalkotni, és összességében növelni az egész bolygónak mondjuk akár a hatékonyságát.
Így van, egyébként vannak kiemelt területek a körforgásos gazdaság tekintetében, amire különösen felhívja az Európai Bizottság a figyelmet, vagy legalábbis 2020 márciusában benyújtott cselekvési terv és körforgásos gazdaság megvalósítására vonatkozó javaslataiban szerepel például az, hogy energiahatékonyság szempontjából kell javítanunk az ellátási láncokat, valamint elektronikai, műanyag és textilipar, valamint építőipar szerepel még egyébként a javaslatok között, ahol elsősorban erre a fajta hasznosságra, hasznosításra, tudatosságra, körforgásos irányelvre rá kell állnunk. És ezzel kapcsolatban kézzel találtam egy nagyon izgalmas hírt, mert hogy Franciaországban ezt nagyon komolyan veszik egyébként. Néhány héttel ezelőtt jelentette be a kormány, hogy októbertől a ruházati termékek javításához a vásárlóknak támogatást fognak adni. Az elkövetkezendő 5 évben 154 millió eurós támogatást adnak azoknak a szolgáltatóknak, illetve közvetve a fogyasztóknak, akik nem eldobják a ruháikat, vagy a cipőiket, vagy újat vásárolnak helyette, hanem elviszik és megcsináltatják, és ezáltal ugye tovább fogják őket használni. Komolyan vették azt, hogy ugye a textilipar az tényleg egy hatalmas hulladék termelő iparág, ugye a bányászat után a második legkörnyezetszennyezőbb, úgyhogy hát hol máshol, mint a divat fellegvárában, Európában, Párizsban, Franciaországban vezetik be ezt az intézkedést, mondom októbertől, és hát magyar pénzbe elszámítva 58 milliárd forintot fognak arra költeni az elkövetkezendő 5 évben, hogy helyzetbe hozzák azokat a varrodákat, cipészeteket, és egyáltalán a fogyasztókat, hogy egy másfajta gondolkodásra álljanak át. De akár azt is említetném, hogy néhány héttel ezelőtt volt nálunk Hartwig Lajos, aki építészként arról beszélt, hogy Bécsben például mennyire fontos már régi épületeket próbálják meg minél hasznosabban újra gondolni, és egy új projektet beleálmodni.
Ez abszolút pozitív meglepetés. Gyakran beszélünk arról, hogy mi lenne jó, és kevésbé gyakran hallunk arról, hogy ez valóban megvalósul, és tényleg főleg a textiliparban. Tehát egyébként ott is látjuk a legtöbb ilyen kézzelfogható kezdeményezést is, ugye, hogy csökkentjük a hulladék termelésünket, újra használjuk a ruhákat, és újra hasznosítjuk ezeket. De hogyha más ilyen kézzelfogható példa is kellene, akkor ugye lehet javítani és karbantartani különböző gépeket. Ott van a megosztó gazdaság, ahol mondjuk autókat, gépjárműveket osztanak meg az emberek, és ott a second hand és takarékos vásárlás is, tehát ez tényleg a textiliparban, nagyon, vagy a divatiparban is akár ez így nagyon kiteljesedik. A családi házakban élőknek ott van mondjuk a komposztálás is, hogyha olyanban gondolkoznak, de mindenki számára ott vannak még ilyen hasznos megoldások, mint mondjuk az energiahatékonyság, tudatos fogyasztás, valamint a digitális javaknak a megosztása és mondjuk a minimalizmusra való törekvés.
Térjünk át egy picit arra, hogy mik a pénzügyi szektornak a lehetőségei, mert itt eléggé mélyre ástuk magunkat a körforgásos gazdaság egyéb háttér dolgaiban.
De van is értelme, tehát ez a körkörös vagy körforgásos gazdaság, ez egy nagyon ígéretes modell, és ha talán nem is lehet átállítani a teljes bolygót körforgásos alapokra, nagyon jó, hogyha minél mélyebben, minél alaposabban megteremtjük az alapokat különböző iparágakban, akár például a sokat kritizált textiliparban, ahogy te is említetted, de tényleg a pénzügyi szektornak is vannak lehetőségei, lehet, hogy kevésbé hatásosnak tűnnek, mint más szektorokban, kevésbé kézzelfoghatónak, de ott van mondjuk hitelezési fronton az ígéretes zöld projekteknek a finanszírozása. Ezek nyilvánvalóan hozzájárulnak a gazdaság fenntartatóbbá válásához, valamint olyan startupoknak, olyan kezdeményezéseknek adhatnak egy kezdőlöketet, vagy növekedési támogatást, amelyek már így is azt tervezik, hogy a szerves részei lesznek a körforgásos gazdaságnak, vagy már a szerves részét képezik, és támogatják akár lakossági, akár vállalati körökben azt, hogy kialakuljanak ezek a szokások, tevékenységek, és kevésbé legyünk pazarlóak mondjuk. Hitelezés mellett a bankoknak arra is érdemes figyelniük, hogy saját működésük során is környezettudatosak legyenek. Legyen szó a szelektív hulladékgyűjtésről és az újrahasznosítás elősegítéséről, vagy az elektronikai eszközök eladományozásáról. Tehát ez a bankirodákra vonatkozik főleg. Ott is az embereket akár edukációs tartalmakkal támogatni, akár megkönnyíteni nekik, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Emellett újrahasznosított papírt használni, kevesebb papírt használni, vagy mondjuk tényleg a sok keletkező elektronikai hulladékot, vagy akár nem is hulladékot, hanem még megmenthető számítógépeket, billentyűzeteket, stb. Azokat továbbadhatják más vállalkozásoknak, a bankok értékesíthetik, vagy akár sokan most is teszik, a saját munkavállalóiknak is eladják azokat az eszközöket, amelyekre már nincsen szükségük, így nem valamilyen hulladéktelepen végzik ezek. Emellett az ügyfeleket is támogatni kell, hiszen rengetegen igyekszenek zöldebb életet élni, de a statisztikák szerint a többség eléggé küszködik ezzel. A bankok újra hasznosított és digitális bankkártyák népszerűsítésével, zöld bankszámlákkal, fenntartató befektetési alapokkal, fenntartató vásárlások után járó cashbackkel, pénzvisszatérítéssel és egyéb hasznos edukációs tartalmakkal is támogathatják az ügyfeleiket, abban, hogy tudják, hogy milyen lépések állnak rendelkezésükre, és kiválaszthatják az egyik legérdekesebbet, vagy legkényelmesebbet számukra, vagy akár többet is, vagy az összeset. És ezáltal is hozzájárulnak a pénzügyi tevékenységük, meg így általánosságban az életük során is a fenntartatósághoz, a körkörös gazdasághoz akár.
Annyira dedikáltan beszélünk a bankok esetében a körforgásos gazdaságra való átállásról, meg egyáltalán az ESG jelentőségéről, mint egy befektetési útmutató ugye a pénzügyi jelentés mellett, hogy azt feltételezem, hogy most már szinte nem is lesz nagyon olyan banki szolgáltatás, vagy olyan nagy bank, aki azt mondaná, hogy ezt kikerülve, megkerülve valamilyen formában ne kellene ezt az ügyfelek felé kommunikálnia.
Valóban a zöld pénzügyek az egy létező fogalom jelenleg, de a jövőben teljesen elképzelhető, meg szerintem el is várható, hogy ez csak a pénzügyeknek a része legyen. Tehát ne kelljen külön kiemelni a zöld pénzügyek. Ezek az alapelvek, ezek az alapmotívumok jelenjenek meg az alapvető tevékenységeinek a bankban, legyen akár irányelv szinten megfogalmazva, hogy minél inkább környezetkímélőnek kell lenni egy banknak. Ebbe az irányba mozdulunk el már most is, tehát megnézzük a bankokat, vannak különböző zöld vállalásaik, fenntarthatósági vállalásaik, és sok másik bank néhány esetben már azt érzi, hogy ezek kötelező lépések, amiket meg kell tenni, ha még nincs is akkora marketing értéke a 20. faültetési programnak. Mindenki csinálja, ezért többieknek folytatni kell, hogyha nem akarnak valamilyen versenyhátrányt mondjuk legalább kommunikációban vagy marketingben, de potenciálisan akár ügyfélszerzésben is elszenvedni, amiatt, hogy nem tesznek meg bizonyos lépéseket, és ez könnyen ki lehet vezetni, vagy ha nem is könnyen, de mondjuk egy bizonyos időtávon belül ki lehet alakítani, hogy minden ilyen lépés, minden ilyen fenntartatósági törekvés az egy alapvetés legyen, és egy alapvető versenyképességi motivum.
Nagyon régen volt már, hogy nekem számlát kellett nyitnom egy bankban, és nemrégiben így kellett járnom. Bementem egy bankba, és egy kétoldalas nyomtatással készült papírt tettek elém, és semmifajta brossúra, vagy tudod, ilyen mappa, meg semmi nem volt. Semmi olyan plusz dolgot nem adtak a kezembe, ami egyébként hát nyilván egy idő után a kukában végezte volna, vagy a felesleges papírok között. Kaptam egy papírost gyakorlatilag, és ezzel látszólag olyan mezítlábasnak tűnt a történet, de én értettem a mögötte lévő szándékot, hogy semmi extra plusz nyomtatás, vagy egyéb ilyen kellék nem volt hozzá.
Következő lépés pedig a teljesen papírmentes számlanyítás lesz.
Igen, tudom, de valahogy úgy alakult, hogy be kellett mennem a bankba, szóval.
De már ez is abszolút egy pozitív fejlemény, tehát kevesebb papírhasználat, és a jövőben tényleg elérünk arra a szintre, ami most is könnyen elérhető lenne, ez a teljes digitalizáció. Ha már bankok, akkor lehet, hogy érdemes mégiscsak fintech tematikájú műsorban megemlíteni egy fintech céget, egy körkörös, vagy körforgásos gazdasági fókuszú neobankot, digitális pénzügyi szolgáltatót. Ez pedig a Twig lenne. Ez egy brit startup, amely megveszi felhasználóinak egyes használt ruháit, vagy elektronikai eszközeit.
Nincs oda!
És valóban, egy bank ezzel nem foglalkozik, ugye?
Hát nem.
Nem vásárol. De a Twig igen. Mondjuk itt pontosan nem is tudom, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik, de vagy egy bankkal szoros együttműködésben, vagy saját maga bankként.
Szatós volt. Bocsánat, nem akarom elhülyéskedni.
De valóban a féleképpen megvásárol használt ruhákat, elektronikai cikkeket, és ezeket azonnal kifizeti maga. Na most az egésznek a logikája, az egésznek az üzleti alapja az az, hogy ezt a pénzt, amit kifizet, azt a saját maga által kínált bankszámlára helyezi, és akkor pedig az ügyfelek dönthetnek, hogy rendben azt a pénzt, amit megkaptak a használt ruháért, elektronikai cikkekért, azt most elköltetik a Twigen keresztül, tehát ugyanazt a bankszámlát használják, amit ez a neobank nyújt, annak a kibocsátott bankkártyájával fizetnek, és ezzel visszajut valamennyi bevétel a neobankhoz, vagy pedig kiutalják egy saját másik bankszámlára, de annak nyilvánvalóan van valamilyen ára. Ez az ügyfélszerzési aspektus az egésznek, az emberek könnyen megválhatnak már használt dolgoktól, de a másik oldala, hogy a Twig az megpróbálja újraértékesíteni ezeket az eszközöket, tehát hogy mégiscsak befolyik valamennyi bevétel hozzá, és amit pedig nem tud eladni, azt jótékony szervezeteknek adományozza, és ezzel is egyfajta társadalmi hozzáadott pozitív hatást érhet el.
Ebben gyönyörűen látszik egyébként, hogy mennyire szélesen vonja be az érintetteket a bank az együttműködésbe. És ha valamit érdemes egyébként mindig hangsúlyoznunk a körforgásos gazdasággal, vagy a fenntartható gazdaságnak a kialakításával kapcsolatban, hogy a legtöbb esetben az érintettek maximális bevonásával, azok végig gondolásával, hogy hol fognak tudni belépni ebbe az életciklus láncba, mindig tudatosan ott van ennek a lehetősége, és az a fajta felelősségvállalás is, amit egyrészt társadalmilag, másrészt pedig a tevékenység által végeznek. Ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. Mindenképpen a lineális gazdasághoz való hozzáálláshoz képest.
Persze, itt a körkörös folyamatban bárki bármikor beléphet, van, amikor a legújabb terméknél, vagyis a termék új állapotánál van, amikor az újrahasznosításnál, egy másik terméknél, valamikor a felújításnál ugyanannál a terméknél. Tehát itt egy termék életciklusában pont az a cél, hogy minél több felhasználója legyen, minél több élvezője legyen, akinek valamilyen pozitívat vagy pluszat hoz az életében, de a lineáris gazdaságban pedig általában ez nem jelenik meg. Ott egy felhasználó van, használja az életciklusa végig az adott terméket, és ott pedig meg is semmisül, hulladéktelepre kerül ez a termék, és még több káros anyagkibocsátás keletkezik a feldolgozásából.
Még azt szerintem emeljük ki a körforgásos gazdaság, mint a túlságosan idealizált világához képest, hogy azért ez újrafeldolgozás sok esetben nagyon-nagyon energiaigényes tud lenni. Kevés olyan másodlagos nyersanyag van, ahol ne kellene valamilyen új anyagot hozzátenni. Gondoljunk csak például a papírra, ami ugye egy ponton túl szükséges, hogy kapjon új anyagot, mert különben tönkre megy teljesen a textúrája annak a papírnak, nem lehet már használni, de például, ami végtelenszer újrahasznosítható, az a tipikusan alumínium dobozokról szóló kis történet, hogy van is olyan italgyártó cég, aki ezt nagyszerűen tudja kommunikálni, viszont például a PET palackokból, élelmiszertechnológiai és biztonsági okokból még egyszer nem lesz PET palack, tehát, hogy feldolgozás során már egy másik minőségben fog majd hasznosulni.
Igen.
Másodlagos nyersanyagként.
Igen, köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmet, mert tényleg nagyon pozitívan beszélünk a körkörös vagy körforgásos gazdasági modellről.
Igen, de azért vannak ennek árnyoldalai.
De valóban nem egy tökéletes világban élünk, ahol mindent tökéletesen teljesen fel lehet, vagy újra lehet hasznosítani, újra fel lehet dolgozni. Vannak hátulütői, nem tökéletes egyik rendszer sem, viszont nyilvánvalóan itt azon van a hangsúly, hogy limitáljuk mondjuk a környezetnek a rombolását, a környezetnek a terhelését.
Az a póló, ami most rajtad van, hányadszor van rajtad, és hány éve hordod?
Egyébként szerintem ez pont a húgom egy hát nem is turkáló, de egy second hand shopba vette nekem. Tehát ez egy jó példa lehet arra, hogy lehet ilyeneket is hordani. Ő vette nekem, igen.
Jó fej. Ez a ruha, ami rajtam van, ez például már 2 éves. Úgyhogy ez tök jó.
Igen, tehát főleg egy olyan világban, ahol van fast fashion, tehát egy gyors divat, és van nagyon gyors divat, amikor már hetente jelennek meg új termékek, főleg az ilyen kínai online boltokban. Ilyenkor tényleg érdemes elgondolkozni azon, hogy több évig is lehet hordani egy ruhadarabot.
Így van, mert hogy ez is egyébként a körforgásos gazdaságnak a lényege, hogy az egyszer használatos dolgok helyett a minőséget válasszuk, és ez mindenben így van.